értekezlet. Kedves anyukák és apukák!
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülőértekezlet Podcast 37. 3/4-es című adása. Két hétig elmaradtunk, mert hol az egyikünk, hol a másikunk, hol a harmadikunk nyaralt itt-ott vagy amott, és egyszerűen nem tudtuk azt összeszervezni, hogy egyszerre mind a négyen legyünk mikrofon előtt. De most már nem várhattunk tovább, és viszont, hogy miért 3/4-es az adás, az rögtön ki fog derülni a bemutatkozásból. Engem Ferinek hívnak.
Anetta.
És Bence.
És a csend, a Kandit jelölte, aki olyan keményen altatta a gyerekeket, hogy sajnos maga is velük tartott, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy fel lehet verni szegényt, de ez végül is érthető, úgyhogy egyelőre hárman vagyunk a szokásos négyes helyett.
De ennek... Igen, egy dupla vagy semmi, mert hogy vagy nem ébresztem fel, vagy pedig felébresztem, de akkor a gyerekek is vele ébrednek, hogy akkor már is attal lennek
mindjárt. Világos, hogy mit kell választani. Úgyhogy egyelőre hárman vagyunk, és ha csak Andi nem csatlakozik hozzánk, akkor így is maradunk, de viszont így is a gyerek működtetés kérdéseiről fogunk beszélgetni, ahogy eddig is mindig, meg arról, hogy mit iszunk ahhoz, hogy erről beszélgessünk. Bence, te mit iszol ahhoz, hogy gyereknevelésről beszélgess?
Hát én a közösség nyomására alkoholhoz fordultam, mert annyira fel voltatok háborodva, amikor megtudtátok, hogy nem iszom, hogy az itt van található összetevőkből mojitót raktam össze, ismét csak sokat szorra.
Egy házi mojitó, az jól hangzik.
Igen, szerencsére tegnap gyerek zsúr volt, kisebbik gyerekünk 2 éves lett, úgyhogy gyerek zsúr volt, ezért aztán a kifogyó cukorszirup készleteket sikerült egy kicsit, nem a kifogyó rum készleteket, hanem a kifogyó cukorszirup készleteket sikerült felfrissíteni, úgyhogy nyugodtan tudok mojitózni.
És mit készítettél a gyerekeknek cukorsziruppal?
Limonádét, meg bodzaszörpöt, meg ám is volt, akár szörp, de ez utóbbi teljes elutasításban részesített.
De akkor...
Az akác exotikus ízeire nemet mondtak a gyerekek. Aha.
Pedig méz formájában milyen szívesen fogyasztják. Hát mi ezzel szemben ilyen akármilyen rozét és akármilyen sört iszunk, de én arra jöttem rá, hogy nekünk valójában, nekem egészen bizonyosan fenisztil cseppeket kellene inkább innom, mert most tértünk vissza egy néhány napos evező túráról. Kifejezetten gyerekes evezés volt, és a sziget közben egy partmenti kempingben zajlott, onnan csillagtúráztunk ki nap, mint nap a kenukkal, egészen rövid 1 órás kis pilinckázásokra, viszont ezért aztán ez ilyen 1 óráktól eltekintve jó részt ott voltunk a partmenti kempingben, és hát egyszerűen halálra csíptek a szúnyogok, főleg azokat, akik érzékenyek erre nálunk. Ez úgy van, hogy egy felnőtt és egy gyerek az egész jól ellenáll a szúnyogoknak, viszont egy másik felnőtt és egy másik gyerek, az asztalra és én, minket meg szerte szanaszéjjel csíptek, és már igazán nem is tudom, hogy melyik oldalon kéne jobban vakaróznom. És erről még fogunk beszélni az adásban. Most egyelőre hát csak abban reménykedhetem, hogy a sör az valamelyest csökkenti a viszketésre való késztetést. Viszont ha már így a szúnyogoknál tartunk, akkor az csak olyan kis lábjegyzetként szeretném elmondani, hogy találtam az Indiegogo nevű crowdfunding, azaz közösség által finanszírozott ötletek oldalán egy projektet, ami azt állítja, hogy megoldja a szúnyog kérdést örökre, az összes szúnyogot, tehát nem csak a minket csipkedő kis vacakokat, hanem a maláriát terjesztő afrikai szúnyogokat is távol fogja tartani, mégpedig nem mással, mint egy ruhára ragasztható kis matricával, ami 48 órán át védi majd a viselőjét. Állítólag a módszer az úgy néz ki, hogy a szúnyogok azok alapvetően az általunk kibocsátott széndioxidra jönnek. Tehát egyébként az zárójelbe jegyezzük meg, hogy az összes ilyen infra, ultra és egyéb hangokon működő szúnyogriasztók, amit minden tech boltban lehet kapni, azok egyszerűen teljesen használhatatlanok, ugyanis a szúnyogok süketek. És egyáltalán nem érdekli őket semmiféle hangrezgés, hogy ez egyszerűen egy nem létező riasztási módszer, meg egyébként elég sok ilyen kémiai dolog is van, amitől a szúnyogok nem menekülnek. Viszont azt most már elég egyértelműen állítja a tudomány, hogy a szúnyogok azok a széndioxidra gerjednek, meg egyébként néhány más hasonló rovarfa is, és hogy az általunk kibocsátott, kilélegzett széndioxidot követik. Na, ez a matrica pedig úgy működik, hogy olyan anyagokat bocsát ki magából, ami a szúnyognak a széndioxid észlelési képességét teszi egyenlővé a nullával, és mint ilyen nem veszi észre, hogy mi ott vagyunk. Nyilván nem arcra megy, hanem szagra, és ha nem tudja érezni a szagot. Tehát tulajdonképpen egy szúnyognáthát okoz a dolog. Azt állítják magukról, hogy a tudományos kutatást, ami megelőzte ezt, és aminek az eredményét próbálják most piacosítani, azt a Bill and Melinda Gates Foundation, tehát a Bill Gatesnek a malária ellenes projekt vagy alapítványa finanszírozta, és már csak valami engedélyre várnak, és akkor egészen alacsony összegekért cserébe megvehető lesz ez a matrica.
Úgyhogy hát, akkor ennek az a lényege, hogy ez halál olcsó és nagyon könnyen felhasználható.
Így van, pontosan.
Ez nem a, hogy hívják, a dunaparti polgári nyaralóknak a megmentője elsősorban, hanem inkább az ilyen tömeges járványbeszélyes helyeken.
Így van, elsősorban a malária ellen lesz majd használatos, de természetesen a budai úri gyerekek evező túráin is jó szolgálatot tehet, csak gondolom az majd nem sima piros vagy sima kék színű lesz a matrica, hanem ilyen nagyon hipster kis rajzocskák lesznek rajta, nem tudom, biztos lesz majd két heringes matrica is. Úgyhogy van remény a szúnyog fronton.
Egy nagyon hatékony, nem riasztó, hanem inkább figyelemelterelő megoldás, ami pontosan ugyanezen az elven alapul, tehát a szúnyogok széndioxid érzékelésén, és nagyon egyszerű, egy pillepalackot kell, ugye le kell vágni a tetejét, megfordítani, visszailleszteni az aljába, és cukros vízbe élesztőt kell tenni. És az állítólag ez a megoldás, ez amíg az élesztő dolgozik, az élesztő az, annak az a jellegzetessége, hogy a cukrot a széndioxiddá bontja le, és ezért brutális széndioxid kibocsátása van egy ilyen pillepalacknak, és ezért a szúnyogok azok oda mennek elsősorban, és nem az emberekre.
És aztán belefulladnak a cukros vízbe?
Így van, pontosan.
Időként
cserélni kell ezt a szúnyogokkal.
Ezt ki kellett volna próbálni.
De még majd lesz nyár, és lesznek szúnyogok, úgyhogy ezt ki fogjuk próbálni, és beszámolunk a működéséről. És arra gondoltunk egyébként, hogy elmondjuk, hogy szerintünk milyen okosságokra van szükség ahhoz, hogy az ember elvigye a apró gyerekeit vízitúrázni, egyáltalán hány éves kortól lehet kenutúrára vinni a gyereket. Erről viszonylag sok éves tapasztalatunk van, mert ugyan gyerekekkel még csak most voltunk másodszor vízitúrán, sőt, annyiban tekinthető az első alkalom elsőnek, hogy 24 órát töltöttünk a táborban, de aztán a gyerekek egy jól irányzott fosós hányos vírussal megoldották, hogy már jöjjünk is haza azonnal.
Ez tavaly volt,
igen, úgyhogy az idei volt az első teljesen rendesen kivitelezett, két egészséges gyerekkel végrehajtott evezőtúra.
Ez nem úgy van, hogy két alapvető feltétele van, tehát hogy sokáig tudjanak viszonylag nyugodtan ülni, illetve tudjanak úszni?
Ha tudjanak úszni, az helyettesíthető a megfelelően kisméretű mentőmellénnyel. Itt ez is volt a megoldás, tehát itt az összes gyerek mentőmellényt viselt, független attól, hogy tudott-e úszni vagy sem.
De alapvetően állóvízen voltatok, nem? Tehát
ez... Igen.
Hát igen, a sziget köz az túlzás, hogy állóvíz, mert vannak ilyen nagyon lassan haladó ágak. Egy ilyennek a partján voltunk egyébként, Duna-sziget nevű helyen, mindjárt Dobarga-sziget és Cikola-sziget mellett. De ez a része megoldható olyannyira, hogy volt egy ilyen faágára felkötött madzag, arra rákötözött fadarab, és akkor azzal be lehetett lendülni a víz felé, és oda berepülni, és aztán kiúszni, és ezt a gyerekek, úszni nem tudó gyerekek is végül kipróbálták, és valahogy kikutyaúztak, mert hogy fenntartotta őket a készülék, úgyhogy bizonyított a mentőmellény, az használható. Erre. Az egy helyben ülés az nem árt, igen, de úgy tűnt, hogy az egy helyben ülésre mondjuk, hogy 4 éves kor fölött akár még rá is vehetők. 4 éves kor alatt leginkább csak etetéssel és folyamatos foglalkozással, de korábbi élményeink között azért szerepel olyan vizitúra, ahol volt 2 éves gyerek, meg volt ilyen 3-4 éves is, meg kutya, és volt már nem egyszer, aki megült a hajóban egészen addig a pontig, amíg meg nem látott egy vadkacsát, mert akkor viszont tétovázás nélkül kivetette magát a kenuból, ami természetesen azonnal felborult, mert az nem erre van kitalálva. És ennek ellenére is még túlélhetők voltak ezek a dolgok. Úgy tűnik, hogy a gyerekeket valamelyest lekötötte az, hogy ők evezhetnek, hogy ez nem megy nekik, akkor ezen lehet hisztizni, akkor meg lehet nézni a vadkacsákat, a szürkegémet, a halássast, a vidrákat, amiket mind láttunk, illetve egy reggeli vidrafogmosásnak a nyomait, azaz egy tövénél szétrágott fát. Úgyhogy ez azért érdekelte őket, és hát azért az is hozzátartozik, hogy ez ilyen csillagtúraszerűen szerveződő projekt, tehát a napi evezés az olyan 1-1,5 óra barangolást jelent a vizen.
Nem kellett ilyen 120 literes műanyag hordókat emelgetni.
Így van, meg sőt hajót sem kellett átemelni rőzsegátakon, hanem csak nyugtan tartani a gyerekeket, és könnyű válmozdulatokkal elkormányozgatni a hajót azon a tudom is én 3 kilométereken, vagy 2,5, ilyesmi. És az viszont marha jó, hogy be lehet menni holtágokba, a holtágoknak is az egészen pici és teljesen vadregényes kis zöld alagútjában evezgetni, és egyébként találkoztunk olyan holtággal, ahol kifejezetten olyan sodor volt, hogy mi például fel sem tudtunk evezni, mert valahogy épp a legrosszabb pillanatban döntött úgy a bora, azt hiszem, hogy ő már pedig most evezni akar, mégpedig azon az oldalon, ahol a többiek is eveztek, úgyhogy én kormányosként 3-1 oldalon evező ember ellen próbáltam bekanyarítani a hajót, plusz akkorákat húzni, hogy meg is lépjük azt a ott éppen felgyorsult áradást, vagy hát sodort. Így aztán ott a szégyenteli visszafordulás mellett döntöttünk. Szóval, hogy kalandos az egész, és hát azért az idő nagy részét pedig mégiscsak a sátorozás és a sátortól a közeli kocsmáig való elsétálás és visszasétálás jelentette. És ehhez viszont hát leginkább azt a tanácsot adhatjuk, hogy abban az évben, amikor árvíz volt, akkor nem feltétlenül érdemes parti kempingeket felkeresni, és nem is csak a szúnyogok miatt, hanem azért is, mert hát ezt az egyébként csodálatos évszázados fák alatt elterülő kempinget, ugyan 5 centi vastag, megszáradt, kővé száradt iszap, kővészárat és felrepedezett iszap réteg fette, ami elképesztő port generált, hogy mindenünk a világ legmocskosabb dolgának látszott, és olyan volt, mint a sziget 3. napján, amikor még nem esett semmi eső.
De jól hangzik.
Igen, ez a rész egy kicsit kevésbé volt jó, de ha már a tanácsoknál tartunk, akkor Anetta úgy döntött, hogy a jövőre megorganizálja, illetve megreformálja a konyharendet.
Igen, én szerintem a túléléshez egy ilyen vizitúrán megfelelő mennyiségű májkrém és kenyér szükségeltetik. Tehát a gyerekek, azok így úgy tűnik, hogy egy ilyen vizitúra alkalmával 2 óránként rettenetesen megéheznek, és amit nálunk volt mondjuk 10 gyerek, és az a 10 gyerek, az így 2 óránként ott a sátor környékre, a konyha sátor környékre elkezdte kérdezni, hogy mit lehet enni. És valahogy úgy vettük észre, hogy a májkrémes kenyér az az über tuti menő, és azoknak, akiknek esetleg a májkrém az nem a kedvencük, még azoknak is a kedvencévé válik, valamint a házi lekvárok, tehát hogy minden anyuka hozza egy üveg házi lekvárt, és az olyan gyerekek is, akik addig soha életükben nem ették meg a lekváros kenyeret, azok nagyon vidáman, nagyon nagy szeret lekváros kenyereket tolnak magukhoz. Úgyhogy ez így egy nagyon-nagyon fontos pontja a vizitúrának, hogy legyen megfelelő mennyiségű májkrém és lekvár. A másik az, hogy ez egy árt, igen, ez egy ilyen ártérben volt, és egyetemben nem volt folyóvíz ott a tábornak a területén, hanem át kellett bandukolni a gáton egy ilyen nyomós kúthoz, és ott lehetett elmosogatni a hideg vízben a kellően zsíros edényeket. És ehhez például nem árt egy lavór, egy jó nagy lavór, amiben, tehát elég nehéz úgy mosogatni egyedül, hogy nyomod a kutat, és közben mosogatod az edényeket. Viszont ha van egy lavórod, amiben kinyomod a vizet, és beletöltöd a mosogatószert, akkor ez így egészen könnyűvé válik. Valamint kosarak, azok nagyon fontosak, amiben cipelgeted az edényeket ide-oda, hogy át tud vinni őket a gáton. Meg a megfelelő mennyiségű szúnyogriasztó készülék. Ebből szerintem nálunk egy olyan 10-12 volt, és Isten bizony, mind elfogyott 4 nap alatt. Tehát hülyére fújtuk magunkat úgy, hogy voltak olyan gyerekek, akikkel szerintem 100 fölött volt a csípések száma.
Igen.
De valahogy egyébként nem annyira zavart őket.
A konyharendhez egyébként nekem még van egy nagyon fontos javaslatom, amit majd jövőre megpróbálok képviselni, bár nyilván nem fogok sikerre járni. Mert körülbelül az lenne a lényege, hogy a lehetőség szerint mindenki eldobható evő eszközöket, tehát mondjuk, hogy evőneműt hozzon, és nagyon fontos, hogy ugyanolyat. Ne legyen ilyen nagyon sokféleség. Mert hogy azt tapasztaltuk, hogy akár csak egy ilyen gördülő jelleggel előadott reggeli, ami ugye az ébredés ütemében, meg a kávék ütemében haladt előre felé, tehát ugye eltartott körülbelül 8-tól 11-ig. Szóval egy ilyen reggeli során az összes vízszintes felületet ilyen különböző felismerhetetlen nejlonzacskók, tányérok, poharak borítják el, és egyfolytában mindenki a poharát és a kanalát keresi, amit már persze, hogy nem emlékszik, hogy hol tett le, és egy ilyen elképesztő katyvaszt látsz magad előtt, hogy csak papírtányérok lennének, és akkor egyáltalán nem lenne ez a hiszti, hogy most én csak a saját tányérkámból eszem.
Egyrészt... Nagyon környezetbarát megoldás, hogyha már természetben való nyaralásról beszélünk.
Hát annyiban igen, hogy azt el lehet égetni.
Én egyébként nem vagyok híve, én pont azt gondolom, hogy inkább 12 darab megfelelő műanyag tányér.
Az is nagyon jó, csak egységes legyen, igen, ez fontos, hogy ne legyen ilyen különbség.
Vagy 12 darab rendes műanyag pohár, tehát nem olyan azért, amit el lehet dobni.
És mindenki hozzon téli szalámit.
Egyébként, és ezt igyekszem áthagyományozni a gyermekekre is, én nagyon sokat kirándulok, meg kirándultam még, de mi az egyik részeként a tökére fejlesztettük a mosogatás nélküli edény használatnak a módszereit. Főleg magas hegyen, ott aztán ugye egyrészt nem túl szimpatikus dolog, egy nemzeti parkban belemosni egy ilyen gletszerpatakba hogy hívják ott a zsíros tányért, másrészt pedig nem is kellemes egy ilyen 0 és 5 fok közötti vízbe mosogatni. Úgyhogy mi kifejezetten azt fejlesztettük tökére, hogy hogyan lehet úgy főzni, illetve étkezni, hogy ne kelljen egyáltalán mosogatni. Egyetlen egy alapszabályban nem szabad leégetni semmit. Úgyhogy nagyon kellemes, amikor a másnap reggeli, hogyha zappehelyben még előkerülnek, teljes édes zappehelyben előkerülnek az előző esti kolbászos, vagy hívják, kolbászos krumplipürének a íz hatásai. A másik meg, hogy egyetlen egy ilyen magatartási szabályt sajátítottam el, tehát mindenki úgy ragaszkodott a saját tányérjához és poharához, lényegében magához láncolta a bicskájával együtt, és akkor nem fordulnak elő ezek a tragikus dolgok, hogy, azért, hogy elveszik a tányér, hogy keresni kell a rengeteg között. Hanem, mi évtizedeket összevonva, évtizedeket kirántultam el úgy végig, hogy lényegében egy tányért meg egy bögrét tartottam a kezemben, mert hogy, azért, mert, hogy nem, szóval nem volt szabad megválni tőle, mert ha megváltál tőle, akkor vége mindennek, akkor nem tudsz enni a tovább.
Nekem még két fontos szabály jutott eszembe, az egyik a viselkedési szabályokról. Az én több évtizedes evező túrás tapasztalatom azt mondott, hogy a legfontosabb ilyen egymás közti viselkedési szabály, hogyha valaki kérdez valamit, azonnal reagálni kell rá. Teljesen mindegy, hogy mit mondasz, tehát az is jó, hogy nem tudom, de nincs annál frusztrálóbb egy ilyen nagyobb társaságban, mondjuk evés közben, amikor valaki megkérdezi, hogy ide tudná adni valaki a sót, és senki nem válaszol, és így ülsz teljesen értetlenül, és megismétled megint egy kicsit idegesebben, és ugye mindenki csak azt gondolja, hogy nála nincsen a só, tehát nem kell azt mondani, hogy nincs nálam a só, majd akinél a só van, az odaadja, és így csönd lesz, mert hogy valahol, mit tudom én, nem tudjuk, hol a só. Míg hogyha gyorsan körbe megy, nálam nincs, nálam nincs, nálam nincs, akkor ez elég figyelmet generál ahhoz, hogy végül a tulajdonos vagy a éppen birtokhoz válaszoljon. Ebből nagyon-nagyon sok veszekedés volt egy időben, hogy így emberek csak néztek maguk elé és tömték magukba a jéghideg, enyhe zsír felsővel ellátott sólet konzervet. Szóval, hogy reagálni kell, ez az egyik nagyon fontos tanulság. A másik nagyon fontos tanulságot pedig nagyon várom, hogy eszembe jusson, amíg itt hosszan fűzöm ezt a nevezetet.
Még egy dolgot, ami szerintem nagyon fontos, egy ilyen csillagtúrás vizitúrányán, és én jövőre fogok vinni magammal szöget, kalapácsot és madzagot. Mert az, amikor van négy darab ilyen nagyon dzsúvás vizes törölköződ, amit egyáltalán sehova nem tudsz kiteríteni egy táborba, ahol csak fák vannak, meg sátrak vannak, az így nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, mert este esetleg, vagy reggel esetleg lezuhanyoznál, de abban a törölközőben már nem tudsz beletörölközni, amit egy ilyen összegyűrve hagytál valahol a parton. Úgyhogy így, ez is egy ilyen nagyon fontos
tanulság. Tehát magyarul a mobilteregetés.
A mobilteregetést meg kell oldani valahogyan.
Én rájöttem egyébként, hogy a legjobb az lenne, hogy az ember lakóautóval megy. És akkor mindenkinek van egy ilyen saját kis konyhája, WC-je, nappalia. Nagyon sok szenvedéstől kímélhetnék meg magunkat, de ez mondjuk valamelyes persze ellen is hatna annak a kalandfaktornak, amit óhatatlanul jelent az evezősdi.
Igen, ez a holland típusú nyaralás.
Igen.
Voltak a Nyugat-Európában számtalanszor tapasztalni, ami nagyon vicces, tehát lényegében a komfortnak egy olyan fokát valósítják meg ezekben a kempingekben, amit is elképzelhetetlen, tehát tényleg ezek a lakóbuszok, meg lakókocsik, meg ilyesmik, és de hihetetlen otthonosak, és elképesztően felszereltek ezek a cuccok, nagyon, nagyon profin ki vannak már fejlesztve ezek a megoldások. Ez egyik kedvenc élményem, az életem legdrágább kempingében, Szent Moritzban volt, ahol megérkezett ez a klasszikus olajzöld Jaguar autó, természetesen kabrió, benne egy ilyen legombolt, ingű, napszemüveges, szőke fiatalemberrel és az ennek megfelelő bombázó barátnőjével, és egy bazi nagy lakókocsit húztak maguk után a kabrió Jaguarban, és ennek megfelelően ugye ez a gyönyörűen festett, fantasztikus színű ajtókra rá is volt téve ez a két visszapillantó tükör állvány, ami ugye azért van, hogy jobban kilásson a lakókocsin túlra az ember. Ez az életem egyik legviccesebb élmény, tehát látatlanban, mit tudom én, egy ilyen 30-40 milliós autó mögé toszva egy lakókocsi, és akkor bevonultak így a 20 eurós, 30 eurós kempingbe, és ott leparkolták, ezért leakasztották a lakókocsit, és éltek, mint Marci hevesen.
És nyilván úgy mesélték a barátaiknak, hogy nem, jobban szeretjük az ilyen nomád dolgokat. Nem, semmi szálloda.
Nekem egyébként még valami eszembe jutott, tehát ahhoz, hogy májkrémes kenyereket tudjál reggel gyártani, a leges-leges legfontosabb dolog, hogy te kávét tudjál inni reggel, és ehhez egy ilyen kis mobil gázfőző, egy ilyen, nem tudom én, milyen kis főzőedénnyel, bármilyen főzőedénnyel, amiből meg lehet melegíteni a vizet, az a leges-legfontosabb, tehát azt még a gyerekek is teljesen tiszteletben tartották, hogy a felnőttek képtelenek addig bármire, amíg meg nem isszák a kávéjukat. És tehát az, hogy reggel felkelsz, és nincs kávé, és viszont nem tudom, 10 gyerek állott nagyon éhesen, az iszonyatosan frusztráló tud lenni, úgyhogy ha van egy ilyen jó kis mobilgáz, az megmenti a reggeleket.
De nálatok volt ilyen, remélem.
Vohá, hogy nem
is. Több is.
Tehát csak, tehát tulajdonképpen ez már, ez volt az alap. Erre épült rá minden. Tehát anélkül azt vettem észre, hogy egyetlen felnőtt sem működik.
De azt mondjátok meg, mégiscsak egy szülői podcastról van szó, hogy akkor a gyerekek hogy viszonyultak életük első egészében abszolvált csillagevező túrájához?
Szerintem csodálatosan.
Szerintem imádták.
Imádták azt, hogy így az egész tábor az övék, az összes gyerekkel lehet, nem tudom, játszani, harcolni, veszekedni és mindenféleket csinálni. És hogy egymásnak olvastak fel a gyerekek, tehát hogy voltak több órák, amikor ők eltűntek, és közösen, vagy az általuk hozott könyveket egymásnak felolvasgatták, mert nyilván már vannak olyanok, akik tudnak olvasni, és akkor azokat ott így leültek, és mind végig bogarázták. Este volt olyan, hogy nem én olvastam mesét, hanem a 3 évvel idősebb kislány olvasott mesét a gyerekeinknek. Tehát, ugye sőt, az, hogy így teljesen önállóan tudtak közlekedni így a gáton, az annak volt köszönhető, hogy voltak olyan gyerekek, mint már 9 évesek is voltak, és 11 évesek is, amiben ők már meg lehetett bízni, és simán elvitték magukkal a 3 évest is. Tehát, hogy így órákra eltűntek, és senki nem aggódott kicsit sem.
Nekem leginkább az volt a meglepő, hogy a vízen egész meglepő érdeklődést tanúsítottak a vízen látható, végtelen unalmassá váló egyébként szerintem ilyen fák és fákon lakó állatok iránt. Szóval, hogy őket is valamelyest lenyűgözte az a fajta természetélmény, amiért az ember egyébként evezni jár, és nem az volt, hogy csak azért nyafogott mindenki, hogy végre már kapjon egy iPhone-t és lenyomhasson rajta egy jó kis Angry Birds Party-t. Ez mindenképpen fura volt. És a táborban talán még az volt a nagyon jó, hogy a tábor ilyen jó nagy, viszont úgy nagyjából megvannak a határai, és ezt érezték, tehát nem kellett azt mondani, hogy nem mehetnek túl a indián bácsinak a tipién, ami egyébként ott székelt mellettünk 2 tisztásnyira, hanem hogy ők tudták, hogy addig terjednek a határok, ezeket nagyon tág határok voltak, úgyhogy tényleg eltűntek hosszú időre úgy, hogy te nem láttad ugyan a gyereket, de tudtad, hogy nagy bajban nem lehet, majd ha csalánba lép, akkor úgyis üvölt, és azt hallani fogjuk. Úgyhogy ők leginkább azt hiszem az önállóság újfajta élményét kapták, meg hát persze a nomád körülményeket is azt hiszem, hogy ők nagyon elveszték.
Nekem ez a törzsi létet, hogy bárkihez fordulhatsz, hogyha éhes vagy, ha pisilnak kell, vagy hogyha szeretnél inni. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a szülő az, aki ezeket az igényeket ki tudja elégíteni, hanem bármelyik gyerek, bármelyik szülője tudja ezeket ugyanúgy, mint a te szüleid. És azt szerintem az nagyon szép volt ebben, hogy bárkinek csináltál egy bármit.
Igen, úgyhogy szerintem úgy foglalhatjuk össze, hogy mi nagyon ajánljuk, hogy kisgyerekkel is érdemes kipróbálni azt a kenuzós, táborozós valamit, mert hogy nekik jó a sátor, tehát a sátor miatt legfeljebb a felnőttek nyafognak, a por miatt legfeljebb a felnőttek nyafognak, a gyerekek ezeket szeretik.
Ja, és még azt el kell mondanunk, hogy a gondos pakolás ellenére végül is nem vittünk egyetlen egy darab törölközőt sem. És aztán...
Legalább megoldotta, egyben megoldotta a teregetést.
Ezt a teregetéses mizériát, igen. És ott végül is kölcsönkértünk egyet, és képzeljétek el, kiderült, hogy 4 napot 4-en egy darab törölközővel tök jó végig tudtuk csinálni.
Igen. Igen, úgyhogy ha bár Douglas Adamsnek igaza volt, és az embernél mindig legyen törölköző, ez
egy
fontos,
elég.
De egy elég, egy családnak. Ja igen, még az jutott eszembe, de aztán ezzel már be is zárom a témát, de hogy az mindig kiderül, hogy amikor pakolsz valamit magadnak így evezőtúrára, tehát van mondjuk a gyerek nélkül mész egy hordót, és a hordóban így van mindenféle fontos ruha, akkor a legtöbb esetben a hordónak az alsó kétharmada az soha elő se kerül, tehát hogy nem lát napfényt. Úgyhogy ezért azt gondolhatná a felületes szemlélő, hogy nincs is azokra szükség, és elég a hordó felső egyharmadát elhozni. De egyrészt csak egyetlen jó nagy eső vagy borulás kell, és akkor azonnal szükség lesz a többi ruhára. Másrészt érdekes módon, ha bár most az én kis bőröndöm az valóban tényleg gyakorlatilag kinyitás nélkül megúszta ezt a 4 napot, hiszen egy darab pólót és egy darab rövid nadrágot használtam. De a gyerekek azok viszont felérték a teljes nagy bőrön tartalmát, azt hiszem nem hoztunk haza semmit tisztán, tehát ők viszont egyfolytában öltöztek, úgyhogy gyerekekhez sok ruha kell.
Igen, mindig lefagyiznak és leöntenek mindent.
Igen, meg a sárral kevert por a legcsinosabb kis ruhán az zavaró megbizonyult. Úgyhogy így kell szerintünk evezni a gyerekekkel. Ez egészen tegnapig tartott, tegnap hazajöttünk, mindenki lemosott magáról egy vödörnyi koszt az zuhanyzóban, és aztán ma már ilyen civilizált szórakozásokat igyekeztünk találni. Így jutottunk el ebédfőzés helyett a Pagonykert nevű műintézménybe, ami a Gellért tér fölött található, és a Gellért fürdőnek a egykori gyerekmedencéjében alakították azt ki. És egy ilyen nagyon gyerekbarát éttermet találtunk, mert egy viszonylag nagy terület, tök fura, hogy ilyen medencék láthatóak benne, és azokban lehet bóklászni. Bebarangolható, még gyerekfoglalkoztató is volt, a kaják azok nem különösebben gyerekkompatibilisek, viszont az egész környezet az valahogy nagyon alkalmas arra, hogy például még az üvöltöző gyerekek sem olyan zavaróak, hiszen el tudnak menni akár 100 méterre is a saját asztalottól. És egyébként a látvány csodálatos, tehát a távolban, vagy az asztal fölött átnézve a Gellért szállónak a szecessziós eleganciáját nézegetni, az egészen lenyűgöző. Úgyhogy ajánljuk a Pagonykertet, igaz?
Abszolút ajánljuk, és tényleg nagyon, tehát a gyerekeket az így elbűvölte, hogy gyerekmedencékben lévő asztaloknál ehetnek.
Ahol víz nincs, tehát félre ne esetek, nem az, hogy fürdőruhába kell hamburgert kajálni.
Az egész, ahogy elképzelték, hogy egyébként nekik meddig érne ott a víz, akkor ott a WC az a régi WC-k voltak, és ugye minden a szecessziónak megfelelően indás és körölakú, és ugyanakkor ezekkel a nehéz súlyos anyagokkal, tehát ilyen hatalmas, széles falak és vas, öntött vas dolgok vannak benne. És az őket így teljesen elbűvölte, hogy régen így zuhanyoztak le, meg ugyanezekben a WC-kben voltak a gyerekek, és hogy ugyanez a bárpult volt, és hogy a napozók is mind ilyen kis köralakúak, és föl lehet menni egészen magasra a napozókhoz. Úgyhogy nekik nagyon-nagyon tetszett. A hamburgerük szerintem csodálatos, ami mind ilyen saját készítésű dologból van, a saját sütési buciukkal. Minden más, azt mi nem találtuk nagyon gyerekekkel összeegyeztethetőnek, de nyilván ez csak
nagy saláták, pici húsocskákkal.
Igen, ez a nagy saláta, pici hús, amikor a mi gyerekeink a nagy hús szeretik egy incili-fincili kis salátával. De inkább talán ki kéne próbálni talán éjszaka vagy este, hogy milyen az ott.
Gyerekek nélkül, természetesen. De minden esetre ez most ilyen nagyon gyerekesnek tűnt.
Ebédhez. A saját készítésű buci az egy nagy vízválasztó. Ez nagyon fontos, hogy ez nagyon sokat tud hozzátenni, meg az ugye elmondja, hogy mit gondolnak egy adott helyen a hamburgerről.
Abszolút, és hogy nem ketchuppal és mustárral van teletöntve, hanem valamilyen ilyen cékla szószt főznek, meg tormaszószt főznek saját főzésű, és azokkal meg egy valamilyen párolt hagymaszerűség volt benne, ami egyébként iszonyú finom volt szerintem, mondjuk a gyerekek így kivették belőle a húst, megették, és mondták, hogy kérnek még. Tehát, ők így viszonyultak ehhez a gasztronómiai élményhez.
Na igen, és aztán a Pagonykert után a civilizációt folytatandó itthonról eljöttünk újra, és biciklire kapott az egész család, és átbicikliztünk a szomszéd kerület egyik játszóterére, hogy ott fagyizzunk, meg a lányok játszózzanak. És ez azért is volt szükséges, mert már mert teljesen fel voltak pörögve. És ekkor jutott nekem eszembe az a heti heurékává aztán gyorsan váló gondolat, hogy elég idősek ahhoz, hogy egy csomó dolgot rájuk adjunk. Mármint, hogy ne egzercíroztassuk őket folyamatosan azzal, hogy melyik cipőt vegyék, és melyik, tudom én, esőkabátot ne hozzák, vagy hozzák el magukkal, hanem hogy a hülye ötleteiket hagyjuk meg, hogy saját maguk éljék meg. És hogyha valaki strandpapucsban akar biciklizni jönni, akkor jöjjön, és aztán majd mondjuk neki, hogyha amikor nyafoga miatt, hogy a strandpapucsban nem lehet biciklizni, hogy hát igen, tényleg, azt nem lehet. Hát, ha így jobban megtanulják, mert hogy most már elég nagyok ahhoz, hogy egyébként tudják azt, hogy strandpapucsban nem lehet biciklizni, csak szeretik ezt nem figyelembe venni, ezt az ökülásukat. Úgyhogy én erre jöttem rá, nem tudom, mit gondolsz te Bence erről a metódusról.
Hát ez nálunk állandó viták tárgya volt nagyon sokáig, mert én már lényegében nagyon kiskora óta Bellának ezt a módszert követem. Elsősorban azért, mert ugye ez főleg az ilyen esések, kelésekre, meg mit tudom, meg segítsük-e járni, meg ilyen típusú dolgokra vonatkozott, hogy például ilyen játszótére mindig magára hagytam a Bellát, nem azért, mert nem meg akartam tőle szabadulni, nem azért, mert azt gondoltam, hogy ezért, hogy az a jó, hogyha ő tapasztalja ki a saját testének a határait, meg a saját képességeinek a határait. Nagyon érdekes, mert például ma pont a délelőtt a Róka egyik kőfejtőben voltunk, ami egy klasszikus, kultikus kiránduló helyünk, a Bellával, és most eljött velünk az Andi is, egyébként is nagyon vicceset mondott, amikor fölértünk a kőfejtő tetejére, onnan be kell menni a kőfejtő udvarába, ez egyébként Budapest egyik legmenőbb ilyen sziklamászó helye ez a kőfejtő, és akkor mit is mondott az Andi, valahogy így lenézett oda a kőfejtőbe, a Bella persze marhára tudta, hogy merre kell menni ott az ösvényen, ott mutatta az utat, és akkor lenézett az Andi a kőfejtőbe, és akkor azt mondta, hogy na, hát most már látom itt a kis titkaitokat, meg ezért, és így köszönöm, hogy megmutattátok nekem a kis titkotokat. És hogy ez tényleg ilyen, ez így a mi ügyünk, ez a Róka egyik kőfejtőn, és ott is az volt az elejétől fogva, hogy ennek a kőfejtőnek az olyan van egy csomó szikla, meg ilyen kis mászható kis kövecske, meg ilyesmi, és akkor a Bella ott azokon próbálkozott, és iszonyatos önmegtartóztatás árán, de sosem mondtam neki, hogy mit csináljon, hogy csinálja, hova ne menjen, stb. Gondolva arra, hogy ezt majd ő megtanulja. És azért jó, hogy ilyen picik még a gyerekek, mert alacsonyan van a súlypontjuk, ez, hogyha elesnek, de egészen máshogy esnek, mint egy felnőtt. Ugye a felnőtt számára az elesés az egy ilyen tragédia, de a gyerek számára egyáltalán nem az. És például nálam most már eléggé az van egyébként, hogyha de Marcival is tulajdonképpen, hogyha elesik, vagy hasra esik, vagy ilyesmi, akkor a Bellánál is, meg a Marcinál is nagyon rövid ideig tartott az a hiszti korszak, hogy elesett, és akkor sírva fakadt, és nem inkább az van, hogy de elesnek, fölállnak, mennek tovább. Szóval ez úgyhogy én maximálisan egyetértek veletek abban, hogy hagyni kell, hogy a saját kárukon tanuljanak. Ugye nagyon jól fel kell ismerni azt a határt, hogy hol van az a pont, tehát hol van az a veszélyességi pont, amikor már, hogy is mondjam, túlságosan hatékony lenne a tanulás, az visszafordítatlanul megsérülnek, meg ilyesmi, de hát ezt fel kell ismerni, és odáig valóban nem szabad elengedni, de az, hogy hasra esik, megbotlik, rálép, ezért nem tudom micsoda, ugye a csalán az egy klasszikus dolog egyébként, amikor először csalánba mászott szegény Bella, akkor teljesen kétség volt esve, aztán most már teljesen jól fölismeri, pontosan tudja, hogy hogyan kell kikerülni, meg minden, úgyhogy nincsen. És nem fél tőle jobban, mint amennyire indokolt egyébként. Ugye én nagyon sokáig rettegtem a csalántól, az édesanyám az úgy festette le, mint a világ egyik legszörnyűbb ezért, és az első csalánycsípés után rájöttem, hogy sokkal bukalmasabbakat hallottam róla, mint amilyen valóban.
Na egyébként hazafelé jövet, amikor már visszafelé tekertünk, akkor Borka mondott egy nagyon vicceset a Nettának.
Bora egy biciklizés közben elgondolkodott, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy
anya, milyen gyerek nélkül élni? Igen, hogy lehet gyerek nélkül
élni? Igen, ezt kérdezte, hogy lehet gyerek nélkül élni? És kérdeztem tőle, hogy
És mondtátok neki, hogy nagyszerűen, kislányom?
Nem, először még várja, ez mindjárt eljön az a pillanat is a párbeszédünkben. De először így kérdeztem, hogy hát ezt így, hogy gondolod, hogy gyerek nélkül hogy lehet élni? Hát, hogy ő azt úgy gondolja, hogy gyerek nélkül nagyon egyhangú az élet, mert nincs kivel játszani. És akkor így hirtelen felsoroltam 4-5 ismerősünket, akiknek nincsenek gyerekeik, és így elgondolkodott, és azt mondta, hogy szegények, elmegyek hozzájuk gyereknek. Majd aztán azt mondta, hogy de ez nem jó, mert viszem magammal a Tamit is, mert én nélküle úgysem megyek, és akkor ti lesztek gyerek nélkül, és akkor nektek lesz egyhangú az életetek, és nem lesz kivel játszani. És aztán egy idő után mondtam neki, hogy hát figyelj, Bora, végül is én nekem is volt életem gyerek nélkül. És így rám nézett, és megkérdezte, hogy és anya, milyen volt az? És így visszajöztem, és azt mondta, Bora, szuper volt. És akkor erre így beleverte a fejét a biciklébe, és azt mondta, hogy anya, hát hogy mondhatsz ilyet?
Szegény.
És mondtam, hogy hát figyelj,
de röhögött közben.
Nagyon röhögött, és azt mondta, hogy figyelj, Bora, hát nem kellett állandóan a játszótéren üldögélnem. Nekem ez úgy azért nem volt annyira rossz így. És akkor így ezen így elrögcsöltünk, de aztán végül is kiderült, hogy ő tulajdonképpen egy kicsit azon gondolkodott, hogyha mi nem lennénk, tehát ezt tehát a fordítottját kérdezte, mint amin gondolkodott, tehát hogy ő nem szeretné, hogyha mi meghalnánk, mert megint előkerült ez a dolog. És akkor így azt mondta, hogy anya, ha te meghalnál, én tudod, hogy sírnék így. És mondta, hogy tudom, Bora, hogy így sírnek.
Na de azért is hoztam mindezt elő, mert van egy hírünk, ami pont azzal függ össze, hogy hát milyen is lenne a világ, hogyha nem lennének gyerekeink. És ezt azt hiszem a Kandi találta, és arról szól a hír, hogy vezetői képességként ismerhetik el a gyereknevelést Svájcban.
Hát igen, nekem ezzel az egész hírrel az a problémám, hogy ez nagyon nehezen mérhető azért. Tehát itt az a hír maga az az, hogy több kísérletet tesznek Svájcban arra, hogy az ilyen HR beszélgetéseken, munkahelyi felvételi beszélgetéseken, életrajzokban bátrabban tüntessék fel a szülők a szülőségüket, mert hogy rengeteg, tehát a sikeres szülőség rengeteg olyan skill-lel jár, ami nagyon jól hasznosítható a munkavilágában. Mit tudom én, hát ugye egyet én tudok, az biztos, hogy a válságmenedzsment képességeimet nagyon erőteljesen megnövelte a két gyerek. De hogy mindenfajta ez igen, ilyen vezetői tulajdonságokkal ruházza fel a szülő.
De hát azt írja, azt írja a cikk, hogy tervező, erőforráskezelő és konfliktuskezelő képességet fejleszt a szülőség, és hát ez bizony nagyon igaz.
Ez valóban így van, de hát ugye ez attól is függ egyébként, hogy te magad milyen szülő vagy, tehát önmagában az, hogy szülő vagy, az még így önmagában nem mond semmit. Tehát ugye, mint az, hogy diplomád van, az sem mond igazán semmit, az sokkal fontosabb az, hogy milyen felsőoktatási intézményből van az a diplomád, és milyen szakon szerezted azt a diplomát. Itt is inkább az van, hogy az még, hogy szülő vagy, az nem mond semmit arról, hogy te milyen szülő vagy, és hogyan tudsz konfliktust kezelni. Az biztos, hogy konfliktust kell kezelni, de hogy te ezt hogyan vagy képes megoldani, arról ez így önmagában semmit nem mond. Van egy fél mondat ebben a cikkben, ami lerántja a leplet egyébként erről a dologról. Ugye az, hogy az egésznek az alap kiinduló pontja az, hogy az az állítás, hogy ha nők visszatérnek, gyerekszülés és kisgyerek nevelés után visszatérnek a munkahelyükre, akkor lényegében megakad a karrierjük. De még akkor is, hogyha vissza tudnak kerülni a munkahelyükre, akkor is megakad a karrier, és nem léptetik elő őket, nem kapnak fizetésemelést, és nem kerülnek vezetői pozíciókba. És a következő mondat ebben a cikkben az, hogy ugye ezt a tapasztalatot mostanában egyre több férfi is átéli, ugyanis egyre több apa marad otthon Svájcban is, és az anya dolgozik. És amikor az apák visszatérnek a munkavilágába, akkor ők is szembesülnek ugyanezzel a problémával. És azért nagyon érdekes, hogy ez a probléma akkor merül föl nem akkor, amikor a nők próbálnak visszatérni, hanem amikor már a férfiak próbálnak visszatérni a világába, és akkor hopp, valami HRS-nek eszébe jut, hogyha nem az, hogyha ezért, hogyha a férfi, tulajdonképpen a férfi karrier marad ugyanúgy a probléma középpontjában. És de maga a felvetés egyébként baromi érdekes, elsősorban azért, mert ugye Magyarországon nekem, ami tapasztalatom van, nem sok szerencsére, de tapasztalatom a HR-esekkel, munkahelyi felvételi beszélgetésekről, meg ilyesmikről, ott azért mindenki arra törekszik, hogy persze magát a gyereket letagadni nem tudja, de igyekszik kicsinyíteni, vagy csökkenteni annak a jelentőségét, hogy neki családja van, és gyerekei vannak, mert ugye a munkáltató az egyértelműen egy ilyen konkurens valamit lát a családban, ami hátrányosan befolyásolja minden körülmények között a munkavállalónak a munkaképességét. És igazából ez az, ami nonsense, és hogy tehát itt a szemlélet a lényeges, hogy itt olyan HR tanácsokat adnak például, hogy igyekezzünk pont az ellenkezőt a CV-ben, az önéletrajzban minél jobban kihangsúlyozni az otthoni szerepvállalásunkat, mert van már egy olyan paradigmaváltás, hogy a munkáltatók elismerik ezeket a képességeket.
Én olyan nagyon nem találtam érdekesnek a hírt magát, meg a nem találtam egy dús vagy tartalmas valaminek, nagyjából arról szól, hogy emberek elkezdték emlegetni, hogy a szülőség az megtanul bizonyos dolgokra, de pont emiatt gondoltam mégis, hogy beszéljünk róla, mert azt gondolom, hogy viszont maga az alapállítás az egy nagyon fontos állítás, amire jó sokaknak rá ébrednie, hogy bizony a szülőség az tényleg megtanít egy csomó mindenre, ami vezetői képességgé válik automatikusan. Én sok ilyet láttam magam körül, és egyébként saját magamra is igaz az, hogy sokkal jobb vezető vagyok, és sokkal jobb munkatárs vagyok azóta, amióta gyerekeim vannak, mert például a toleranciát tanultam, mert például új szemmel tanultam meg ránézni dolgokra, amiket egyszer már ismertnek, magam előtt világosnak tételeztem fel, azt most újra meg kellett néznem valaki másnak a szemével. Tehát empátiát is nagyon sokat tanultam, és ezek rendkívül fontos munkahelyi készségek, úgyhogy nagyon jó ötlet, hogyha ezt elismerik a HR-esek is.
Egyébként ez érdekes, mert én nőként azt mondhatom, hogy nekem a vezetői képességeknek pont a másik oldala az, amit a szülőség hozzáadott. Tehát így azt gondolom, hogy nekem volt empátiám, és volt olyan, amit így, tehát hogy mindig tudtam új szemmel nézni a világot. Viszont amióta szülő vagyok, azóta nagyon határozottan és gyorsan hozok döntéseket. Nagyon pontosan el tudom dönteni, hogy mi a fontos és mi a nem fontos, hogy hol vannak az értékhatárok, és azok mifelé mozognak, hogy milyen csoportosításban lehet a dolgokat egymás utániságában fontosnak nyilvánítani, és ezek szerintem ilyen nagyon a vezetői tulajdonságoknak a férfi oldalára tartoznak, amik nekem a gyerekneveléssel jöttek meg, és biztos, hogy én sokkal-sokkal határozottabb lettem, és sokkal gyorsabb, és tudatosabb, és eltökéltebb, mint ami... Tehát, hogy azelőtt én sokkal ilyen bölcsészesebben lebegtem így a munkavilágában, és nagyon tudom, hogy tehát, hogyha így néha így visszamegyek, vagy benne találom magam ebben a szférában, akkor borzasztóan idegesít, amikor emberek nem tudnak határozott döntéseket hozni, és nem tudnak helyzeteket kezelni. Például azt, hogy abszolút tudok helyzeteket kezelni, és hogyha kell, akkor át tudom venni az irányítást, és hogyha kell, akkor pontosan tudom, hogy mikor nem kell átvenni az irányítást.
Igen, az improvizációs készséget is jelentősen fejleszti.
Nem, az maximálisan az.
Az embernek gyereke van.
Ez nagyon érdekes, amit mondtak, ez iszonyú izgalmas. Tehát akkor egy szűk minta alapján kijelenthetjük, hogy a szülőség a férfiakat elnőjesíti, és a nőket elférfiasít.
Abszolút. Szerintem igen.
És ezzel bölcsebbé teszi mind a két
nemet. Muszáj, hogy előjöjjön a parancsnok, a férfiakból pedig muszáj, hogy előjöjjön az érzékeny lélek.
Így van. Ez egy nagyon szép végszó a zene előtt. Szerintem hallgassunk zenét.
Hallgassunk zenét, az utolsó pillanatban sikerült ezt a muzsikát előbányásznom emlékeim mélyéről, Emiliana Torrininek a Jungle Drum című számáról van szó, amit csak azért mutatok meg, mert ez volt az első olyan nagy sláger, ami egyrészt sláger is volt, tehát a világ minden táján nagy sláger volt, másrészt pedig itthoni sláger volt, tehát amire a gyerek először táncolt, énekelte a nem túl bonyolult refrént, és egyébként is egy ilyen kis kedves kis csacska slágerecske, amit egy olyan előadó énekel, aki egyébként nagyon közel áll a szívemhez, az Emiliana Torrini, aki a leghíresebb szerepe, azt hiszem, hogy a Gyűrűk urának a fő címdala, amit ő énekel, de hát neki már volt korábban egy egész tisztes pop karrierje, és egy izlandi énekesnő, nevével ellentétben izlandi énekesnő, és hát ez a Jungle Drum, ez egy nagyon kis kedves kis csacska számocska, és nagyon édes volt egyébként, a mai napig megmarad a szemeim előtt, ahogy a 2 éves lányunk erre a tunka 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 tunkra refrénkére ott táncolgat és énekelgeti ezt a refrént. Még annyit kell erről a számról tudni egyébként, hogy ez aztán az izlandi országimázsnak egy nagyon fontos elemévé nőtte ki magát. Biztos ti is láttátok azt a rengetegszer megosztott izlandi imázsfilmet, amiben mindenféle gejzírek és mohás hegyoldalak előtt norvég mintás pulóverekbe öltözött hölgyek és urak táncolnak. Nem tudom, hogy emlékeztek erre.
Hát mondjuk, hogy igen.
És az egész csak azt próbálja meg kihangsúlyozni, hogy Izland mennyire fasz a hely. És pont akkor volt ez, amikor itt Magyarországon az országimás központ pontosabban ilyen nagyon erőteljesen működött az országimázs, mint ilyen erőltetett ilyen országkép alakító központi tényező, és ugye ez volt az ellenpélda, hogy hogyan lehet igazán szuper és ilyen őszinte országimást csinálni szemben mondjuk a magyarországi erőltetett, hogy hívjákkal. Mindig ez volt az aláfestőzenem, és hát most ezt hoztam megmutatni. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ga-dum-ga-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Ra-ga-dum-ga-dum-ga-dum-ga-dum-dum.
Zene után pedig, ami tényleg egy igazán cuki kis szám volt, én egy cuki tech kütyüt hoztam nektek, amit én is úgy kaptam egy nagyon-nagyon kedves hallgatóink vannak nekünk, ugye, hallgatóinktól, azért is vagyok ő rá nagyon büszke, mert szerintem ő az egyetlen hallgatónk, aki 20 éves, szoftveres, és nincsen gyereke. És mégis hallgat minket, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Na, ő küldte nekünk ezt a linket, amit egyébként elsőre nem értettem, és aztán elkezdtem imádni. Van egy eszköz, aminek az a neve, hogy Little Printer, és azt tudja, hogy egy ilyen pénztárgép szalagszerű papírcsíkot tol ki magából, amin kinyomtat mindenféle dolgokat. Ugye ebben még olyan sok érdekesség nincsen, de az egésznek a megokulása az úgy szól, hogy az alkotók emlékeznek arra, hogy milyen vacak volt, amikor minden nap jött a postaládába a családnak mindenféle küldemény, és az soha nem nekik szólt, és nekik soha semmi nem jött a postaládába. És akkor itt van ez a kütyű, amit előre be lehet programozni, hogy a nap melyik szakában jelezzen, hogy ő neki most küldeménye van. Van lehet egy nagy piros gomb, ami világítani kezd, hogyha küldeményed érkezett, megnyomod, és akkor kinyomtat egy ilyen kis csíkot, amin hol egy színező van, hol egy sudoku, hol egy ilyen foursquare felsorolás, hogy a haverjaid éppen hol vannak. Elvileg nem gyerekeknek találták ki, azt hiszem, de a gyerekes felhasználása az ez, tehát, hogy a gyerek minden nap kap valami küldeményt, ami csak neki szól, és ami valami kis feladat, azt ő maga eldönthet, hogy mikor nyomtatja ki, és aztán, amikor kinyomtatta, akkor letépi, és csinál vele valamit, mondjuk kiszínezi, vagy mondjuk összeköti a pontokat, és ezzel ő neki is megérkezett a családba ez az élmény, hogy neki így küldeményei érkeznek. Szerintem egyszerűen szuper cuki.
És ezek ilyen előre programozott elemek, amik kinyomtatódnak? Vagy
hát igen.
Valamit?
Úgy van, hogy az eredeti kütyű az nem egészen erre lett kitalálva, hanem hogy mindenféle ilyen webes forrásból, ilyen kis híreket, még ilyen publication-nek nevezett dolgokat nyomtasson neked, tehát tényleg ilyen foursquare check-ineket, meg ilyesmiket. De hogy a gyerekes alkalmazása az meg olyan, hogy ilyen gyerekes szorszakból válogatod össze az okostelefonodban azt, hogy miket is kapjon a gyerek, és akkor azokból aztán viszonylag véletlenszerűen és frissen kap meg dolgokat.
De tehát tulajdonképpen egy ilyen gyerek RSS feladat kinyomtató valami?
Így van, igen, igen, igen.
Tehát akkor ezek mindig változnak, nem az van, hogy egy van egy...
Persze, igen, és váratlanok.
...készlet, és akkor azokat variálja, hanem a netről szedi össze.
Nem, hanem mondjuk bejelöl az ember 10 ilyen gyerekszájtot, ahol az aznapi éppen aktuális ide passzoló contentból valamit választ ki a rendszer.
És akkor kifejezetten erre gyártják ezeket a tartalmakat? Erre a kütyüre?
Ezek szerint igen, vagy, de még ezt nem is tudom, hogy ez egy teljes mértékben megvalósult projekte, vagy csak egy koncepció, vagy a gyerek része a koncepció. Végül is mindegy is, én imádom. Tehát, hogyha ha úgy van, hogy mindig ilyen új, erre optimalizált kontentek, illetve hát kis lapocskák csusszannak ki a printerből, és azt a gyerek örömmel veheti, hogy neki a küldeménye érkezett, és ez valami kis feladat a nap egy adott szakában, az szerintem szuper.
Hát ha jól látom, akkor már megvalósult. Ugye a múlt héten szállították ki az első adag ilyet, tehát
igen,
már lehet rendelni a cuccot.
No így, úgyhogy ez az én heti technológiai gyerek eszközöm. Van viszont még egy könyvünk is, amit ezúttal Bence hozott.
Igen, rá kicsit körülnéztünk a könyvhét utáni könyvpiacon, ami egyébként elképesztő, tehát megint az van, hogy alig bírunk kimászni itt az irgalmatlan dömpingből, gyerekkönyv dömpingből, megint rengeteg jelent meg, és jobbnál jobbak, és ez a könyv, ez az egyik legjobb közöttük, Dániel Andrásnak a Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Ékén címkönyvéről van szó. És hát igazából semmit nem tudtunk a szerzőről. A Pagony adta ki ezt a kötetet. Semmit nem tudtunk a szerzőről. Aztán utána néztem, amikor belolvastam a könyvbe, és a szövegek alapján én biztos voltam benne, hogy ez egy Darvasi László kötet álnéven. De aztán közben kiderült, hogy nem erről van szó, hanem ez a Dániel András, nem álnév, hanem ő egy eredetileg festőművésznek indult grafikus, aki jelen pillanatban a Nőklapja Cafénak a képszerkesztő grafikusa, és ez már a második gyerekkönyve. Az első az nemrég jelent meg egyébként, ez egy fél évvel ezelőtt jelent meg, a Matild és Margaréta. És ez a más, azt én nem ismerem, azt nem látta egyikünk sem, de a kicsi bátyja és kicsi néni alapján biztos, hogy meg fogjuk venni. És az az érdekes ebben a kötetben, hogy tehát, mint mondtam is, ő Dániel András alapvetően egy grafikus, tehát ő nem irodalmár, viszont elsőnek mégis a nagyon különös irodalmiassága fogott meg ennek a kötetnek, és tulajdonképpen egy one man show-ról van szó, tehát ő az illusztrátora is a könyvnek, ő írta a szövegeit is a könyvnek, és még ráadásul a tördelést is, tehát magát az egész könyvet is ő rakta össze, tehát a könyv három legfontosabb, a könyvszerzés három legfontosabb funkcióját ő látta el. És hogy milyen a hangvétele, ahhoz csak a fülszöveget szeretném felolvasni, mert van még egy-két ilyen kis apró novellát, mert ez egy novella tüzér, ez a kötet tulajdonképpen. A kicsi bácsiról és kicsi néniről szól. Kicsi bácsi és kicsi néni egy dióban élnek, egy kicsi dióban. Csak egy szem zappehely, egy szem paradicsom, egy szem krumpli fér be a konyhájukba, mert konyhájuk azért van. Meg egy kalitkájuk, amiben Imikém lakik, a bádognyúl. Ő a madaruk. Engem ez az ő a madaruk ragadott meg, tehát a bádognyúl, ami a kicsi bácsi és kicsi néni madara. Tehát akkor már éreztem, hogy itt ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom nyelvi játékokkal lesz tele ez a könyv, és valóban ezek ilyen nagyon rövidke, egy-két oldalas kis novellák, rendesen címmel ellátva, tehát ilyen örkényet, egypercesekre emlékeztető terjedelmű szövegek ezek, amikben a dióban élő kicsi bácsi és kicsi néni életét mesélik el, illetve az Imikém, a bádognyúlnak a dolgait. És hát ebben vannak filozofikus elemek is, meg ilyen nagyon egyszerű kis anekdoták, nagyon egyszerű kis történetkék. És például az egyik kedvencem, ja, bocsánat, még mielőtt elolvasnám, hogy ezek meg nagyon finomak, tehát ezek nem mesék, egyáltalán nem mesék, hanem inkább ilyen anekdoták, történetkék. A Darvasit nem véletlenül mondtam, tehát mint a Darvasinak az anekdotája, ilyen nagyon finom, nagyon cizellált, nagyon szublimált szövegekről van szó. És például itt van a Vágy című, ami a következőképpen hangzik. Szeretnék bukfencezni, mondta egy napon kicsi bácsi. Nem is teketóriázott sokat, végig bukfencezett az előszobán. Most meg nem is tudom, valahogy rikoltozhatnékom támadt, szólt, miután felállt és leporolta a nadrágját. Nosza, rikoltozni is kezdett azonnyomban. Végül, de nem utolsó sorban, ennék egy tükörtojást, jelentette ki aztán befejezve a rikoltozást. Azzal fogta magát, gyorsan csinált egy tükörtojást, amit azon helyben jó étvággyal el is fogyasztott. Ez aztán a jó nap, mondta kicsi néni, amikor az embernek minden vágya teljesül. És nagyon vicces volt, meg baromira kíváncsi voltam a Bellának a reakcióira. Tehát, hogy ezek igazából azért ilyen, tehát ez ilyen elég áttételes ez a minden vágya teljesülés, akkor hogy is van ez a vágy kérdés. És ilyen nagyon édes mosolyjal nyugtázta a történeteknek a legnagyobb részét. Szóval nem ez az önfeledt kacagás, meg nem ez a nagyon mélyen érintett, hogy hívják, hanem így értegette ezeket a sztorikat, de ezt ki is hangsúlyozzák egyébként a pagony oldalán is, hogy nem feltétlenül gyerekkönyvről van szó, a gyerekek is élvezhetik, de mondom, helyenként ilyen egészen filozófikus részek vannak benne, helyenként meg ilyen nagyon kis egyszerű történetkék, és miután azonos az illusztrátor, meg a szövegek szerzője, és ugye a tipográfus is, ezért egy nagyon egységes könyvről van szó, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, mert baromi jó, ahogy kibontakoznak ezekből a tulajdonképpen össze nem függő anekdotákból, lehet össze-vissza is olvasni, meg sorba is olvasni. a könyvet, így kibontakozik ez a kicsi bácsi, meg a kicsi néni, és különösen ugye Ibikém a bádogi úr, aki aztán a legfilozofikusabb jelen az egész családban.
Na,
Akit
tényleg.
egyébként ugye őt mindig ringatni kell, tehát ül benne a kalitkában, és mindig hintáztatni kell, van egy anekdota, vagy több anekdota is arról szól, hogy hogyan kell hintáztatni Ibikémet, hogy megfelelően ilyen elmélyült állapotba kerüljön.
Nekem eladtad.
Ó, nagyon jó, most így belenéztünk itt a Mese utcán, és csak a riasztást így hirtelen olvastam, és így nagyon-nagyon-nagyon jó. Tényleg a rajzok is, meg a szövegeknek ez a lírai, filozofikus vonala.
Igen, és
Ezt a
ugye
riasztást, ezt felolvashatom, mert ez tényleg annyira megfogott így hirtelen. Ez az Imikémről szól, azt hiszem éppen. Rabló, rabló, kiállta egyik délután torka szakadtából Imikém, a felhúzható bádognyúl. Kicsi néni és kicsi bácsi lélekszakadva rohantak haza, ahogy csak a lábuk bírta. Próbariasztás, mondta Imikém, amikor lihegve beestek az ajtón. Csak kíváncsi voltam, hogy messziről is halljátok-e, ha kiabálok. Mi mindig hallunk téged, Imikém, mondta kicsi néni. Ha a fülünkkel valamiért éppen nem is, akkor a szívünkkel, azzal biztosan, te kis buta.
Ja, és
Ennyi
még
volt a...
van egy nagyon vicces Imikémes anekdota, ezt nem olvasom fel, ez egy kicsit hosszabb, de ott abban az a lényeg, ugye, hogy ez egy felhúzható bádognyúl, és Imikém nagyon szeret sétálgatni azon kívül, hogy a kalitkába hintáztatja magát. Nagyon szeret sétálgatni, és akkor nézegeti a világot, meg a madarakat, meg minden ezért, és akkor megteszi ezeket a hatalmas sétákat. Baj csak akkor van, hogyha reggel kicsi bácsi csak félig húzza fel Imikémet, mert akkor leáll valahol séta közben, és úgy kell megkeresni mindig. Szóval ilyen tényleg egy kicsit, ez mondom, nagyobb gyerekeknek, tehát már 6 év műves kortól fölfelé érdemes, de ez a finomság a sok Grimm, meg mit tudom én milyen mese között, azért ez nagyon, nagyon hatásos, és azért is örülök nagyon ennek a kötetnek, mert egy új név, egy új szereplő a magyarországi ilyen gyerekkönyv fronton, és itt tök egyedi hang, olyat, amit így nem nagyon lehetett eddig hallani.
Hát ezt nagyon köszönjük.
Igen, ezt meg fogjuk szerezni
Beszerezzük,
mindenképpen.
igen.
És hát elértünk az adás végére, képzeljétek el.
És hát maradt háromnegyedes.
Maradt 3/4, nekem is ez tűnt fel, hogy Kandi végül is egy
Kipihenni
lehet,
magát.
hogy jól választotta, amennyiben ő legalább alszik egy jót, de talán nekünk is most ez lesz a dolgunk, hogy mi is válasszunk jól és aludjunk egy hasonlóan nagyot. És hát úgy tűnik, hogy most már talán javul a nyári adások sorozatszerűsége, és talán fogunk tudni most már minden héten újra adni. Úgyhogy kösz, hogy visszajöttetek, kedves hallgatók, ha ezt halljátok, akkor ti visszavagytok jöve, ha pedig nem, akkor tessék szépen visszajönni.
Sziasztok!
Jó éjszakát!
Sziasztok!